Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Gál István Attila fogarasi plébánossal készült tanúságtétel interjú első részét hallhatják. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból, az Ő tette Szent Palástját vállaimra című műsorunkban, és ahogy a kedves hallgatók megszokhatták, ennek a műsornak a lényege és a célja az, hogy hát ha sikerül tanúságtételekkel, plébánosokkal, a plébánosok tanúságtételével hivatásokat ébreszteni. Úgyhogy felhívjuk a kedves nagymamák és édesanyák figyelmét, és a kedves fiatalok figyelmét is, hogy ezzel a tanúságtétellel hát ha közelebb kerülünk az Istenhez. Tibor atya köszönti önöket, és aki a vonal túlsó végén van, akinek a hangját már ismerik a kedves hallgató, fogarasi plébánost, köszöntöm nagy-nagy szeretettel Gál István Attilát. Isten hozott a mai műsorban.
Kértessék, hogy Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves Mária Rádió hallgatókat és a műsorvezető Tibor atyát is.
Kedves Mária Rádió hallgatók, soha nem köszöntem így be, hogy 1978-ban augusztus 20-án megszületett egy gyerek. Igen, lehet mosolyogni rajta, de ez valóban így van. Egy olyan napon született, amikor Szent István felajánlotta az országát a szűzanyának. És ezt nem véletlenül mondom, ezt a mondatot, hiszen tudom azt, hogy kedves barátom, Attila, Gál István Attila, a fogarasi plébános, nagyon nagy szűzanya tisztelő a családjával együtt. És akkor vágjunk is bele. Én úgy foglak szólítani most a műsorban, és a kedves hallgatók is fogadják el, hogy Hapának fogom szólítani, hiszen mi osztálytársak voltunk és a legjobb barátok, és mi így szoktuk szólítani egymást, és tudom, hogy családja, vagyis a te családod, édesapád, nagyon nagy szűzanya tisztelők voltatok, vagytok, de mielőtt még erre rátérnék konkrétabban, akkor egy picit mesélj arról, hogy honnan származol, milyen családba születtél bele, és hogyan alakult ki benned gyerekkortól fogva az, hogy te pap szeretnél lenni.
Amit Tibor atya már bevezette, a születési dátum az már nem titok. Kolozsváron láttam napvilágot, Kolozsvár szomszédságában, Kisbácsban nevelke.
Itt kijavítalak, bocsánat, Kisbács mellett van Kolozsvár.
Igen. Pontosabban, bocsánat, Kolozsvár. Kisbács az a falu, melyik mellé Kolozsvárt felépítették, ugye? Akartok kihúzni.
Igen, a kedves hallgatóknak elmondjuk előzetesen, hogy mi mindig humorizálni szoktunk, nagyon sokat szoktunk nevetni, szinte minden komoly dologból is humort szoktunk kihozni, úgyhogy ezt a műsort fogadják így, amelyben majd mélyebb dolgokban is lesz részük a kedves hallgatóknak, de hát akkor menjünk vissza a Kisbácsra, amely mellé van építve Kolozsvár.
Elemi iskoláim, ott jártam Kisbácsban, szülőfalumban, és ahogy Tibor atya már jelezte, valóban egy vallásos családból származom. Két testvérem van. A vallásosságot azonban lehet, hogy picit eltérően más személyektől, vagy másoktól eltérően nem édesanyámtól, nem nagymamámtól örököltem, hanem édesapám. Tehát egy férfi. És sokak számára ez úgy lehet, hogy meglepő is, de visszaemlékszem gyermekkoromra. Soha nem erőltette ránk azt, hogy na most imádkozni, templomba menni, bőjtölni, vagy ehhez hasonlókat. Tényleg a vasárnapi szentmisén kívül, az esti imákon kívül nem volt nekünk gyermekkoromban, nem emlékszem, lett volna különösebb lelkiéletünk, vagy ima programunk, viszont arra felfigyeltem, hogy keddenként édesapám elosson közülünk, gyermekek üleim így oldottak meg, hogy mindig valaki velünk legyen, hogy egyikük délelőtt, a másikuk délután dolgozott, és hát a délutáni otthoni foglalkozás az édesapámé volt. Esténként arra figyeltem fel, nem tudtam akkor, hogy most ez milyen nap, de aztán később kiderült, hogy kedde van egy családi örökségünk, ha lehet így nevezni, egy kis Szent Antal szobor, és édesapám minden kedden este egy külön szobába vonult, és egyedül a maga csendességében imádkozott. A gyermekként az volt számomra az érdekes, hogy hova megy, mit csinál. Egyszer utána osontam, meglestem, mit csinál. Aztán egy másik alkalommal odabújtam hozzá, amíg ő imádkozott, hozzá dörgölöttem. Aztán egy másik alkalommal pedig azt mondtam, hogy akkor mondja hangosan, halljam én is, hogy mit mond. És igazából így kezdett kibontakozni az én hivatásom. Akkor nem tudtam, jó néhány évvel később már kispapkoromban mondta a Domokos atya, Kolozsváron volt akkor a Ferences zárdában és a Ferences templomban szolgált. Akkor már serdülő fejjel ispapként úgy morgolódtam azért, hogy miért kell annyit imádkozni, és hogy templomba járni. De ezt látom édesapámon is, hogy állandóan a templomban van. És erdülő fejjel nehezen tudtam elfogadni. Nem felejtem el Domokos atyának a szavait. A következőket mondta, hogy gyermek, fogd meg a szádat, annak teológián vagy, illetve hát az, hogy a teológián vagy, az az apád imádságának köszönhet. És tényleg visszatekintve, valószínű, hogy innen kezdődött ebből a korai gyermekkorból, hogy megérett bennem, hogy érni kezdett, mert nem tudom, hogy lehet-e az a hivatás azt mondani, hogy megérett valamikor, de akkor kezdett el csírázni, ha lehet így mondani. És aztán nem felejtem el egy másik élmény. Én másik élményem az volt, hogy első áldozási ebédnél, ahogy annak idején lenni szokott, szülők, testvérek és a keresztszülők, nem volt ez egy világra szóló összejövetel, meg ünnepség. A családnak volt az ünnepe. Az első áldozási ebédnél odahaza, se szó, se beszéd, senki nem kérdezett általán, és akkor azt mondtam harmadikos fejjel, hogy én pap akarok lenni. Az asztalnál ülök, azt mondták, hogy jól van, fiam, ezt majd meglátjuk, most nem ennek van az ideje. És aztán ez a pap akarok lenni, ez tovább ért bennem. Az otthoni iskolák elvégzése után, a 8. osztály elvégzése után a gyulafehérvári kantoriskolába felvételiztem, majd pedig onnan folytattam tanulmányaimat, csak címet változtattam, és 1997-től 2004-ig a gyulafehérvári hittudományi főiskola diákja voltam, és 2004-ben rendelt pappa Jakubini György érsekatya.
Maradjunk meg még egy picit a gyerekkornál. Hogyan sikerült eldöntened az, hogy te 8. osztály után a gyulafehérvári kántoriskolába szeretnél menni? Hogyan fogadták ezt a szülők?
Kántoriskoláról az volt bennem gyermekkorom plébánosától halva, Veres László, Isten nyugtassa Laci bácsit, Veres László plébánosomtól, hogy az egy komoly vallásos iskola. Én igazából nem is foglalkoztam azzal a kérdéssel, olyan természetes volt számomra, hogy pap akarok lenni, és irány Gyulafehérvár kántoriskola. Nem, addig úgy nem, kántoriskoláig nem sokat foglalkoztam, különösen ezzel a gondolattal, hogy más irányba, más pályát választani. Nem tudom, egyszerűen valahogy úgy belülről jött, hogy Gyulafehérvár kántoriskola. Mert ott papok vannak, papok tanítnak, komoly vallásos nevelést kapható. Nem voltam annak ellenére, hogy rengeteget minisztráltam, tehát majdnem mindennapos templomba járom, meg minisztráns voltam. Nem voltam, tehát ennek ellenére nem voltam egy minta gyermek.
Ezt tanúsítom én is.
Tessék?
Ezt tanúsítom én is.
Egyáltalán nem voltam egy minta gyermek. Olyannyira, hogy amikor a kolozsvári Bátor István iskolában, amikor a 8. osztályt elvégeztem, és hát 8. osztály végéhez közeledve, az osztályfőnöknünk úgy újból megkérdezte mindenkitől, hogy na, gyerekek, fiúk, lányok, ki, hova szeretne tovább menni, és ezt amikor úgy névsor szerint végigpásztázva az osztályt hozzám jutott, mondom, Gyulafehérvár kántoriskola. Nem felejtem az Oszinnak a reakcióját, aki azt mondta, jaj, Gál, nehogy szégyent rá, gyere, inkább maradj nálunk. Tehát kántoriskola az tényleg civil ember részére is olyan volt, hogy oda szentek kellenek. Lehet, hogy nem kellettek szentek, nem is mondom azt, hogy szentek kiváltunk, mert én szenté nem lettem, az biztos.
De még sosem késő.
Még sosem késő, így van. Tényleg minden túlzást félretéve ott a kántoriskolában következett be az érés. Nem csak a hivatás beérése, hanem a személyes érés is.
Maradjunk picit az 1-8 osztálynál. Volt egy B terved, hogyha nem sikerül a gyulafehérvári kántoriskolába, akkor milyen irányba szeretél volna tovább menni?
Igazából nem volt B-terve. Túlzás nélkül nem volt B-terve.
Tehát meg voltál győződve arról, hogy téged akkor a Jóisten erre kiválasztotta, ezt akarod, és támogatásod meg volt otthonról?
Igen, igen. Meg volt az otthoni támogatás is. Valahogy tényleg nem is számoltam mással, hogy most más pályára lép. Gyermekkorom óta ezért bennem ezt hoztam magammal pap lenni.
Beszéltél róla, hogy láttad édesapádat, ahogy félre vanul és a szobába imádkozza a rózsafűzért, akkor még nem tudtad felfogni, hogy mit imádkozik, de már 8. osztályos korodra arra már felfogtad, hogy mit imádkozik.
Igen, felfogtam azt, hogy mit imádkozik, sőt, újból Veres Laci bácsira, gyermekkorom plébánosára gondolok és ráutalok. Annyira játszva belénk tudta lopni a az imádság iránti szeretetet, az mai napig előttem van, mai napig a varázsa alatt vagyok, ha szabad így mondani. Nem felejtem el, Rózsa Füzérről beszélgetett nekünk itt a Nórán, Rózsa Füzér titkokról, és a mi csoportunkban volt egy jó gyermekkori barátom, akiről a felváros úr azt mondta, hogy látjátok, például ő a nagymamájával, aki rózsafűzér társulati tag, minden nap elimádkozik egy tized rózsafűzért. Ez annyira megragadott, hát ha ő meg tudja tenni minden nap, akkor én miért ne tudnám megtenni. És azaz szaladtam, otthon elmondtam édesapának, hogy né, ma rózsafűzérről tanultunk, és megvannak-e neki a titkai. Hát volt ilyen rózsafűzér titkos kis füzetünk, amit még első házozásra Magyarországról ajándékként csempészett be édesanyám egy imakönyv mellett, és hát ez olyan rétőrzött titok volt otthon, ez a füzetecske is, meg az imakönyv is, az első házozási imakönyv. Hát itt van. És akkor ugye a vasárnapi rózsafűzér imádkozásból én tudtam, hogy az Üdvözlégy Máriába mindig bemondják a titkot, de hát én annyira búzgó voltam, hogy hát, hogyha a Szentmisébe a mi atyánknak, illetve hát a rózsafűzér imádkozásban is a mi atyánkat úgy felváltva mondjuk, van egy előimádkozó meg a közösség folytatja közösen, hát én azt hittem, abban is be kell mondania. Még édesapám észrevette, hogy imádkozom, mert ezt hangosan szoktam végezni. Gyermek, ott nem mondjuk, csak az üdvözlégybe, és akkor így kezdtem én igazából a rózsafűzérrel ismerkedni és barátkozni, és aztán ennek az ismerkedésnek az lett az eredménye, hogy minden nap egy-egy tized rózsafűzért iskolába érkezés, illetve iskolába menet előtt elimádkoztam. Ugye busszal jártam be Kisbázsból Kolozsvárra, és az úton mindig a főtéri Szent Mihály templom mellett vezetett el, és akkor minden reggel iskolába menet bementem a templomba, a tized rózsafűzért elimádkoztam, és utána mentem majd az iskolába. Hát ezért nevetség tárgyává is váltam egyszer-kétszer osztálytársaim előtt, más vallású, és nem csak, hanem katolikus osztálytársak előtt is, hogy nevettek azon, hogy né, Gál, a templomba jár. Úgy valahogy nem tört le. Nem is büszkeség, hogy na, megmutassam mindenkik, hogy tovább csinálom. Minden nap ezért, azért is bemegyek és elvégzem a tized rózsafűzéremet. Nagyon nyugodtan, higgadtan, attól függetlenül, ki mit mondott. Ezt minden nap megtettem. Erre felfigyelt egy kolozsvári görögkatolikus apáca, aki mindennapos templomba járó volt, és minden reggel ott volt a 7:30-as szentmisén a főtéri templomban, a kolozsvári főtéri templomban, és az egyik nap leszólított, mondja, láttam, hogy az ujjaidon számolod a rózsafüzért, azt végzed, ugye? Hát igen. Azt mondja, adok én neked ajándékba egy rózsafüzért. Volt nekem otthon, de nem mertem soha magammal vinni, nehogy elszakadjon, nehogy elveszítsem. Otthon szoktam használni, de úgy magammal soha nem vittem. És ez a rózsafűzér mind a mai nap birtokomban van, megvan. Nem ugyanazt használom, de az őrzött kincseim között ott van ez a rózsafűzér, amit ettől a görög katolikus nővértől kaptam, volt valamikor 6-os, 7-es korom.
Akkor térjünk vissza a kántoriskolára, amikor bekerültél oda. Milyen elvárásokkal mentél oda? És mit tapasztaltál meg a valóságban?
Elvárásokkal igazából nem mentem, félelemmel mentem. Főleg az imént is említett osztályfőnöknöm szavaira gondolva, hogy ajánlat, az olyan komoly iskola, hogy azt nem bírod ki. Egy komoly iskola, nem is ezt akarom mondani, hogy nagyon komoly iskola volt. És hála Istennek tényleg sokat kaptam.
Hát gondolom, hogy nem tanulmányi dolgokra gondoltad osztályfőnököt, hanem mivel hogy csintalan voltál, igen.
Maga viseletre, pontosan. És egy csintalan gyermek egy csintalan igazgatót kapott.
Így van, pontosan.
Emlékszem, amikor megérkeztünk a felvételire, Csintalan László atya volt, aki várt bennünket, a jelenkezőket, és Macalik tanár úr, Macalik Ernő, és bemutatkoztam, és elfelejtem el az igazgató úrnak a szavait, hogy Csintalan László vagyok, de csak a nevem Csintalan. Hát vele ellentétben nekem nem a nevem volt Csintalan, hanem én voltam az, de érdekes módon saját magamon meglepődtem, hogy néhány hét alatt nem ismertem magamra. Nem tudom, maga a környezetváltás is magával hozta, vagy az a tudat, hogy tényleg itt most komolynak kell lenni, de csintalanságot sikerült kinőni. Hát amennyire lehet az diákfejjel, meg serdülő fejjel a csintalanságot kinőni, de igazából úgy megkomolyodni. Most már aki ismer engem, azt mondja, hogy hápá, komoly tud lenni. igen, ha kell, akkor tud komoly is lenni, viszont az életnek azt hiszem a természetes velejárója, a komolyság mellett egy becsületes, kiegyensúlyozott humor érzi is. Country iskolára visszatérve, igen. Inkább félelemmel, mint elvárással érkeztem, és lehet ezért nem is csalódtam abban, ami ott volt. Nem, tehát elvárásaimban nem csalódkoztam, viszont egy pozitív meglepetés volt az, hogy tényleg bármennyire komoly iskola, emberségesen fogadtak minket. Most ez furcsa hangzik, engem emberségesen bántak velünk. Olyan tanáraink voltak, akikre fel lehetett, tényleg fel lehetett nézni. Gondolok itt az imént említett Csintalan Lászlóra, a Kántor iskola egyik spirére, György Tibire, de ott voltak a civil tanárok is. Király Laci bácsi, aki a magyar nyelvet tanította nekünk. Meg Macalik Erny, aki biológia földrajz tanárunk volt. Tehát meglepett egyszerűen például Macalik tanárunknak a mély hite, és az természetesen megélt hite. Tehát biológia és földrajz tanárként úgy elő tudta adni az órán a tananyagot, hogy érződött, hogy ennek a hátterében egy mélységes Isten van. Tehát úgy beszélt a teremtésről, tehát teremtésről, úgy beszélt a világról, a világ különböző korszakairól, meg alakulás, világ alakulásáról, egyszerűen az emberi testről, meg a természetről, hogy érződött, hogy ott van benne az Isten, tehát valaki teremtette, valaki ezt az egész világot irányítja. Mélyen hívő emberek voltak a tanáraink, és ennek örvendek. Örömmel is, meg nosztalgiázva is visszagondolok arra, hogy szép.
Én ezt tudom tanúsítani abból a szempontból is, hogy nekem 4 évig volt osztályfőnököm, és valóban az órákon kívül, amilyen programokat szervezett nekünk az osztályának, hát mindenképpen erre utal, amiről te beszélsz.
Macalik tanár úrnak a példája, ugye?
Igen, róla beszélek, persze Macalik Ernő tanár úrról. Hát akkor elérkezett az érettségi időszaka, az sikeresen végződött, és akkor jött a nagy döntés.
Igen, hát a nagy döntés, azt hiszem, hogy még ekkor is úgy nem az áról úsztam, hanem egyszerűen az volt benne, hogy teológia. Egyszerűen átmenni és teológián tovább folytatni. Na, de aztán a teológián ez volt az izzadat. Tényleg én akarom-e, hogy tényleg a Jóisten hívott-e. Voltak. Van, aki azt mondja, hogy krízis pillanatok, van, aki azt mondja, hogy nehéz pillanatok. Én nehéz pillanatoknak mondanám inkább. Lehet, hogy ezekről a pillanatokról úgy nem is nagyon beszéltem, vagy nagyon kevés embernek beszéltem. Egyrészt egyedül vergődtem át magam, meg izzadtam át ezeket a döntést, illetve hát ezt a döntést, hogy akkor most pap lenni, vagy otthagyni a teológiát. Na, ekkor fordult meg a fejemben az, és ha lehet mondani, akkor ez volt a B-terv, hogy visszamenni Kolozsvárra, egyetemre beiratkozni, és tanári pályára állni. De hála Istennek sikerült dönteni, és jól dönteni, teológiát befejezni és pap lenni.
Kedves hallgatóink, a Gál István Attila fogarasi plébánossal készült interjú tanúságtétel következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt, a Mária Rádióban. Köszönjük figyelmüket, további áldott rádió hallgatást kívánunk!